Nincs is új raptár, úgy vélem, aki ezen a helyzeten eleinte még ne csodálkozna kissé. Így azon az udvaron, ahova a fürdőből végezetül is megérkeztünk, a fiúkkal először még soká nézegettük, csodáltuk, meg forgattuk egymást. De egy fiatalnak látszó emberre is figyelmessé váltam itt a közelben, aki hosszasan, elmélyült figyelemmel, s egyben valahogyan tétován is vizsgálta, tapogatta egész ruházatát végig, minthogyha csak anyagának minőségéről, mint egy a valódiságáról kívánt volna meggyőződni. Utána fölpillantott, mint akinek valami hirtelen megjegyezni valója volna, de mint aki egyszerre maga körül is csupa íj ruhát láthat csak, és ezért aztán mégsem mond végül semmit, ez volt legalábbis abban a pillanatban, meg lehet persze tévesen a benyomásom. Még kopaszon, s a magas termetére kissé rövid fegyenc öltözékében is megismertem benne a csontos arcáról a szerelmest, aki ugye egy órája körülbelül, mert ennyi idő telhetett el a megérkezésünktől egész az átváltozásunkig, annyira nehezen adta ki kezéből a fekete hajú leányt. Egy valamit azonban igen megbántam itt. Még otthon egyszer találomra levettem a polcról, emlékszem egy eldugottabb, s ki tudná mióta olvasatlanul ott porosodó könyvet. Egy rab volt az írója. És azután magam se olvastam végig, mert nem nagyon tudtam a gondolatát követni, aztán meg a szereplőknek rettentő, hosszú, legtöbbször három megjegyezhetetlen nevük is volt, és végül meg cseppet sem érdekelt, na meg igazat szólva, némelyest viszonyogtatott is a rabok élete. Ilyen kép a szükség idejére azután tanulatlan maradtam. Az egészből azt jegyeztem csak meg, hogy a rab, ennek a könyvnek az írója, állítása szerint jobban emlékezett a fogsága első, tehát tőle már távolabb, mint a későbbi, vagyis az írás idején már elvégre közelebb eső napjaira. Ezt akkor eléggé kétségesnek, némiképp amolyan tódításnak is tartottam egy kissé. Hanem hát azt hiszem, mégiscsak az igazat írhatta, az első napra emlékszem ugyanis magam is a legpontosabban, csak ugyan, ha meggondolom, pontosabban, mint a rákövetkezőkre. Legelőször még csak amúgy mondhatnám, vendégként éreztem magam a rabságban, igen, magyarázhatóan, s alapjaiban mindnyájunk, végső soron az emberi természet csalóka szokása szerint azt hiszem. Az udvar, ez a napverte térség itt, egy kevéssé kopárnak látszott, futballpálya veteményes, pázsit vagy virágok nyomát sehol se találtam. Mindössze egy dísztelen, külsőre nagy pajtára emlékeztető faépítmény állt itt. Szemlátomást az otthonunk. Bemennünk, értesültem, majd csak az éjjel nyugovóra térés idején lehetséges. Előtte, mögötte hasonló pajták hosszú sora, egész a végtelenségig, s balkész felől is még egy pont ugyanilyen sor, elől-hátul, oldalt, szabályos távokkal, közökkel. Azon túl széles, káprázatos műút, vagyis hát megint egy ilyen műút, mint hogy a fürdőből jövet az utak, terek, s egyforma épületek azonosság ezen a roppant, mindenütt lapos területen, többé már nemigen volt tisztázható, már legalábbis az én szememben. Ott, ahol ez a sugárút a pajták közti keresztúttal találkozott volna, játékszerű, igen csinos, piros-fehér, törékeny sorompó rúd zárta le a járást. Jobbra viszont a már jól ismert tüskés drótkerítés, mint meglepődve értesültem villanyárammal terítve. S valóban akkor ismertem csak fel a beton szövegeken a sok fehér porcelán csavart, akárcsak otthon a villanyvezetékeken meg távíró póznákon. Ütése biztosítottak halálos. Egyéb iránt elegendő csak a tövében húzódó keskeny ösvény laza homokjára is lépnünk, hogy az őrtoronyból meg is mutatták, s rá is ismertem, mert az állomáson vadászlesnek néztem, egyetlen hang és intő szó nélkül lelőjenek. Figyelmeztettek mindenfelől, nagy fontoskodva és ügybuzgalommal, a már is jobban értesültek. Csak hamar az önként vállalkozók is megérkeztek nagy csörömpölés köz, téglavörös edények súlyától roskadozva. Még előzően kelt már ugyanis szárnyra a hír, amit mindjárt széltében hosszában beszéltek, emlegettek és terjesztettek is szerte az udvaron, hamarosan meleg levest kapunk. Szó se róla, én is idején valónak találtam, bár azért ez a sok sugárzó arc, ez a hála, ez a sajátságos, már némiképp szinte gyermekesnek látszó öröm, amivel a hírét vették, mégis elcsodálkoztatott kissé. Ezért is érezhettem talán úgy, mintha nem is annyira levesnek, mint inkább valahogy magának a gondoskodásnak szólhatott volna főképp, mint egy a sok első meglepetés után végre. Az én érzésem ez volt legalábbis. Azt is igen valószínűnek találtam, hogy az értesülés attól a férfitól, attól a raptól származhatott, aki ezen a helyen mindjárt az útmutatónknak, hogy ne mondjam, a házigazdánknak látszott. Őnék is, akárcsak a fürdőbeli rabnak, testhez illő ruha, számomra már is valósággal szokatlannak tetsző módon haj, azon vastag, sötétkék posztóból, az odahaza baszk sapka néven ismert viselet, lábán szép sárga félcipő, karján egy piros szalag tette nyomban láthatóvá a tekintélyét, s kezdtem belátni, helyesbítenem kell úgy látszik egy eszményt, amire még otthon tanítottak, s ami szerint nem a ruha teszi az embert. Úgy szintén volt egy piros háromszög is a mellén. Ez is mutatta rögtön mindenkinek, hogy ő nem a vére, mindössze csupán a gondolkodás módja miatt van itt, mint ahogy nem sokára megtudhattam. Hozzánk, ha cseppettán kimért és rövid szavú is, de barátságos volt. Minden szükségeset szívesen elmagyarázott, s ebben akkor nem is találtam semmi különösebbet, hisz végtére is ő van itt régebben, így gondolkodtam. Magas, inkább sován, kicsit gyűrött, kicsit elnyűtt, de egészében rokonszenves arcú ember volt. Észrevettem még, hogy gyakran húzódik félre, s távolabbról egyszer másszor valamilyen furcsálló, értetlen tekintetét. A szája szegletében valamilyen, hogy úgy mondjam, fejcsóváló mosolyát is elkaptam olykor, akárha álmélkodna rajtunk kissé, nem tudom miért. Később mondták szlovákiai származású, páran a mieink közt a nyelvét is beszélték, s gyakran formálta körülötte kisebb társaságot. A levest ő maga osztotta ki nekünk egy hosszú nyerű furcsa merőkanállal, aminek tölcsér formája volt inkább, két másik amolyan segédforma, s úgy szintén nem mi közülünk való ember, meg vörös zománctálakat és ütött-kopott evőkanalakat adott hozzá, kettőnk számára egyet, mint hogy a készlet csekély, amiképp az értésünkre adták. Ezért is keltették hozzá az eszközöket nyomban, miután kiürültek, visszaszolgáltatnunk nékik. Egy idő múlva én is sorra kerültem. A levest, a tálat meg a kanalat a bőrdíszművessel kaptam meg együtt. Nemigen örventem, mivel sose volt szokásom másokkal egy tányérból s eszközzel enni, tehát a szükségbe láttam, ezt is magával hozhatja olykor. Először ő kóstolta meg, aztán mindjárt nekem adta ide. Az arca kissé furcsa volt. Kérdeztem tőle, milyen, s mondta, próbáljam csak meg. De akkor már láttam, körös körül a fiúk is részben elhűlten, részben nevetéstől pukkadozva néztek mindegymásra. Akkor hát magam is belékostoltam, azt kellett találnom, sajnos bizony ehetetlen. Kérdeztem a bőrdíszművest, mi legyen, s ő azt válaszolta felőle, akár nyugton ki is önthetem. Ugyanakkor a hátam mögül derült hang fölvilágosítása ütötte meg a fülemet. Ez az úgynevezett dörgeműze, magyarázta. Köpcös, már élemedettebb embert pillantotta meg, orra alatt néhai szegletes bajusz fehérebb helye, arca csupa jószándékú tudomány. Néhány fanyalgó arcú ember állt még körülöttünk, kezükben csajkát, kanalat szorongatva, s nékik mondta el, hogy az előbbi a jelenlegit megelőző világháborúban is részt vett már, és pedig mint katonatiszt. Elegendő alkalma nyílt, akkor rábeszélt el, hogy alaposan megismeri ezt az eledelt, mégpedig német katonatársak közt a fronton, akikkel akkor együtt verekedtünk, így fogalmazta. Ő szerint ez tulajdonképp nem egyéb, mint szárított főzelék. Magyar gyomornak tette hozzá valahogy megértő, bizonyosképp elnéző mosoly kíséretében, persze szokatlan. Állította azonban, hogy hozzá lehet, sőt, kell is ő szerinte szokni, mint hogy sok benne a táperő és a vitamin, amit, magyarázta el, a szárítás módja a németek ebben való jártassága biztosít. Különben is, jegyezte meg újabb mosolyjal, jó katonánál első törvény mindent megenni, amit ma adnak, mert nem tudni, hogy holnap is adnak-e. Ezeket a szavakat mondta. És aztán csak ugyan. Ki is kanalazta maga adagját nyugodtan, egyenletesen, egy fintor nélkül, mind az utolsó cseppig. Én a magamét azért mégiscsak a barak faltövéhez löttyintettem oda, ugyanúgy, ahogy némelyik felnőttől és a fiúktól is láttam. De zavarba jöttem, mivel távolabbra az elöljárónk tekintetét vettem észre, és aggódtam, nem bántódhatott-e megtán. De csak azt a sajátos kifejezést, azt a bizonyos határozatlan mosolyt véltem futólag megint felismerni az arcán. Az edényt aztán visszavittem, s cserébe vastag karaj kenyeret kaptam, rajta építőjáték hasábjához hasonlító, s körülbelül a nagyságának is megfelelő fehér anyag, vaj. Nem margarin, mint mondták. Ezt már elfogyasztottam. Habár még ilyen kenyeret se láttam, négyszögletes formájú, haja bele, mintha egyformán fekete sárból sütötték volna, benne szalmaszálakkal, meg a fogalat recsenő, csikorgó szemcsékkel, tehát kenyér volt. És a hosszú úton már megéheztem utóvégre. A margarint jobb eszköz híján az ujjammal kentem föl, csak amúgy Robinsonosan, hogy így mondjam, ugyanúgy különben, ahogy a többiektől is láttam. Aztán víz után néztem volna, de kellemetlen mód az derült ki, nincsen. Na, bosszankodtam még, vagy megint szomjazhatunk végül, akárcsak a vonatban. Ekkor kellett, most már utóvégre komolyabban is fölfigyelnünk a szagra. Nehéz volna meghatároznom. Édeskés és valahogyan ragacsos volt. Benne még kissé a már ismerős vegyszerrel is, de mindez úgy, hogy az előbbi kenyér már-már féltem, netán a torkomba kéreckedik tőle vissza. Nem volt nehéz megállapítanunk, egy kémény a bűnös. Balra, a műút irányában, de attól jóval messzebb. Gyárkémény volt, mindjárt látszott, s így értesültek az emberek is az elöljárónktól, mégpedig bőrgyárjé, mint sokan már ezt is rögtön tudták. Csak ugyan, eszembe is jutott, ha némely régi vasárnapon apámmal az újpesti futballmérkőzésre mentünk, a villamos ott is egy bőrgyár mellett vitt el, s azon a szakaszon ott is mindig be kellett fognom az orrom akkor. Máskülönben járt még híre, ebben a gyárban mi nem fogunk szerencsére dolgozni, ha minden jól megy, ha ki nem ütköztünk a tífusz, vérhas vagy egyéb járvány, hamarosan más, megnyugtattak, barátságosabb helyre megyünk tovább. Ezért is nem viselünk még addig a ruhánkon, de főként a bőrünkön is számot. Mit például a parancsnokunk, a blokkparancsnok, ahogyan most már hívták. Erről a számról egyébként sokan a saját szemükkel is meggyőződtek. Világos zöld tintával van, itt terjedt szét a híre, a csuklójára írva. Erre való tűz szúrásaival kimoshatatlanul beléje preparálva, rátetoválva, mint mondták. Körülbelül épp ugyanakkor jutott fülemhez a levest hozó önkéntes vállalkozóknak is az elbeszélése. Ők is látták a számokat, ők is a régebbi rabok bőrébe vájva a konyhán. Főképp az a válasz járt szájról szájra, kutatták egyre az értelmét, és ismételgették körülöttem sűrűn, amit az egyik ilyen rab adott egy mi közülünk való ember tudakozódására, mi ez. Himmlische Telefonnummer, azaz, hogy égi telefonszám, mondta volna állítólag ez a rab. Láttam, a dolog általában mindenkit igen gondolkodóba ejtett, és bár nem nagyon tudtam kiokoskodni belőle, a szavakat magamnak is kétség kívül furcsálnom kellett. Minden esetre akkor kezdtek sürögni, forogni a blokkparancsnok meg a két segédje körül, jönni-menni, faggatni, kérdésekkel ostromolni, az értesüléseket meg egymás közt sietősen kicserélni az emberek, így arról például, hogy van-e járvány. Van, így hangzott a felvilágosítás. Hogy mi történik a betegekkel? Meghalnak. És a halottakkal elégetik őket, tudtuk meg. Igazság szerint derült ki lassacskán, nem pontosan követhettem mi úton módon, ez a kémény itt szemközt nem is bőrgyár valójában, hanem krematórium, azaz hamvasztó kemence kéménye, ahogy a szó értelméről felvilágosítottak. Akkor hát jobban is megnéztem, zömök, szegletes, széles szájú kémény volt, tetejét, mintha hirtelen lecsapták volna. Elmondhatom bizonyos tiszteleten, na meg a szagon kívül természetesen, amiben már valósággal belé ragadtunk, mint valami sűrű pépbe, valami mocsárba, egyebet nem igen éreztem, hanem a távolban is egy, vagy még egy, és már a ragyogó ég legszélén is megint egy ugyanilyen kéményt vehetünk, mindig újabb meglepődéssel észre, melyek közül kettő a miénkhez hasonló füstöt ontott éppen, s tán igazuk volt azoknak, akik már egy távoli, csenevész lombú, ligetféle mögül feltörekvő füstgomolyra is gyanakodni kezdtek, s az jutott, véleményem szerint is joggal eszükbe, akkora hát a járvány, hogy ennyi sok a halott. Kijelenthetem, még nem szállt le az első nap estéje, mire nagyjából egészében már körülbelül mindennek pontosan tisztába jöttem. Igaz, időközben az Illemhely barakját is megjártuk, egy helyiségét, amely egész hosszában három dobogóféle emelvényből, s mindeniken két, azaz összesen hat sor lyukból állt. Ezekre kellett rátelepedni, vagy beléjük találni, kinek-kinek, ahogy az alkalom kívánta. Sok idő minden esetre nem jutott, mint hogy hamarosan egy mérges rab jelent meg, ezúttal fekete karszallaggal, s kezében nehéznek látszó fütykössel, s ki, ahogy volt, távoznia kellett. Pár más régi, de egyszerűbb rab is őgyelget még ott, ezek már szelídebbnek, s néhány felvilágosító szóra is szívesen késznek mutatkoztak. Oda-vissza a blokkparancsnok irányításával meglehetős utat kellett megjárnunk, s ez az út érdekes település mellett vezetett. A drótkerítés mögött a szokott pajták, köztük furcsa nők, az egyiktől hamar el is fordultam tüstén, mivel nyitott ruhájából épp kicsüngött valami, ami ez a naptól fénylőfejű kopasz kisdet tapadt görcsösen oda, és még furcsább férfiak, általában ugyan viseltes, de végtére mégiscsak olyan öltözékben, amilyet az emberek odakint hordtak a szabad életben, hogy úgy mondjam. Visszajövet, aztán már magam is tisztában voltam vele, ez a cigányok tábora. Meg is lepődtem kissé, odahaza cigányokról körülbelül mindenki, magam is tartózkodóan vélekedtem természetesen, tehát ez ideig még sosem hallottam róla, hogy ők is bűnösök. Épp akkor érkezett egy szekér ott a kerítésük mögött, amit kisebb gyerekek húztak vállukon kantárral, akárcsak a pónilovak, mellettük nagybajszú ember lépdelt kezében ostorral. A rakomány pokrócokkal letakarva, de a sok résen rongyon keresztül kenyér, mégpedig fehér cipók kandikáltak ki. Ebből is következtettem, hogy mi nálunk egy fokkal úgy látszik azért mégiscsak magasabban állnak. Egy másik látvány is az emlékezetemben maradt még erről a sétáról. Másik irányban, az úton meg ugyanis, fehér ruhában, fehér nadrágja oldalán széles piros csíkkal, nagy, fekete művés sapkában, amelyet képeik szerint a középkorban élő festők hordtak, kezében meg vastag, úrias kampósbottal, egy ember haladt, jobbra-balra tekintgetve végig, csak igen nehéz volt elhinnem, hogy, amint pedig állították, ez a méltóság is rab csupán, ugyanúgy, amint mi is. Akár esküt is tehetek rá, személy szerint ezen az úton senki idegennel sem beszéltem. Mégis, ekkortól számíthatom valójában a pontosabb ismereteimet. Ott szemközt, jelen pillanatban épp a mi vonatunkból való utitársaink égnek. Mindazok, akik autóra kérezkedtek, akik továbbá öregség vagy egyéb ok miatt az orvos előtt alkalmatlannak bizonyultak, valamint az apró nép és velük jelen vagy eljövendő anyák, akiken ennek már látható a jele, amint mondták. Az állomásról ők is a fürdőbe mentek. Őket is felvilágosították a fogasokról, a számokról, a fürdés módozatáról, ugyanúgy, amiképpen minket. A borbélyok is ugyanúgy ott voltak, mint állították, és a szappant is a kezük köz kapták. Aztán ők is bejutottak a fürdőhelyiségbe, ahol hallom, ott is ugyanúgy megvannak a csövek meg a zuhanyok, csak hogy ezekből ott őrájuk nem vizet, hanem gázt engednek. Mindez nem egyszerre, inkább apránként jutott értésemre, mindig újabb részletekkel kiegészülve, némelyeket vitatva, másokat helyben hagyva, s újabbakkal is megtoltva. Közben hallom, végig igen szívesek hozzájuk, gondoskodás, szeretet veszi őket körül, a gyermekek labdáznak meg énekelnek, és az a hely, ahol megfullasztják őket, igen szép, gyep, liget, meg ágyások közt fekszik. Ezért is keltette mindez végül némiképp bizonyos tréfák, valahogy a fajta diákcsíny érzését bennem. Ehhez járult még hozzá, ha meggondoltam, hogy mi ügyesen öltöztettek például engem is át, csupán a fogas, meg a rajta lévő szám ötletével. Vagy mint ijesztettek rá a tulajdonnal bírókra például a röntgennel, ami végezetül is puszta szó maradt mindössze. Persze beláttam, mindez mégse egész tréfa, ha más oldalról nézem, hisz az eredményről, hogy így fogalmazzam, a magam szemével, meg főképp az egyre hánytorgó gyomrommal is meggyőződhettem. Tehát ez volt az érzésem, s alapjaiban így képzeltem legalábbis, ez se igen történhetett oly nagyon másként. Végtére csak itt is összeültek, mondhatnám, összedugták a fejüket, igen valószínűen, ha ugyan nem is épp diákok természetesen, hanem meglett felnőtt emberek. Esetleg, sőt minden bizonnyal, ha meggondolom, urak, tekintélyes öltözékben, szivarral, rendjelekkel, csupa parancsnok vélhetően, akiket e percben nem lehet zavarni. Így képzeltem. Egyikük aztán kigondolja a gázt. Egy másik mindjárt a fürdőt, egy harmadik a szappant, egy negyedik megint a virágokat teszi hozzá, és így tovább. Némelyik ötletet esetleg huzamosan is vitathattak, javítgathattak, mint másoknak viszont mindjárt megörültek, s felugorva, nem tudom miért, de ragaszkodtam hozzá, felugrottak, egymás tenyerébe csaptak. Mindez igen jól elgondolható volt, legalábbis az én számomra. A parancsnokok képzelete aztán sok buzgó kéz, nagy sürgés forgás nyomán válik valósággá, s a mutatvány sikeréhez, látnom kellett, semmilyen kétség sem férhet. Így járt kétség kívül az állomásról a fiának szót fogadó öregasszony, a fehér cipős kisfiú és a szőke anyukája, a termetes asszonyság, a fekete kalapos öregúr, vagy az orvos előtt az idegbajos. A szakértő is eszembe jutott, biztos igen meglepődhetett, gondolom, szegény. Rozi is mondta sajnálkozó fejcsóválással, szegény Moskovics, s mindnyájan egy véleményen voltunk vele. A selyem fiú is felkiáltott, Jézus Mária, mint ugyanis megtudhattuk tőle, igaz volt a fiúk sejtése. Közte meg, aközt a bizonyos téglagyári leány között valóban minden megtörtént. És most ennek a tettének a leányon idővel esetleg majd látható következményére gondolt. Elismertük, jogos az aggodalom, bár a gondterhesség mellett az arcán, mintha még valami más, nehezebben meghatározható érzelem kifejezés is ott tükröződött volna, és a fiúk is inkább bizonyos tiszteletfélével néztek rá abban a percben, amit cseppet se volt igen nehéz megértenem természetesen. Egy másik dolog is gondolkodóba ejtett némileg aznap, az a tény ugyanis, hogy amint értesülök, ez a hely, ez az intézmény, már esztendők óta megvan. Itt áll, működik, nap mint nap egyformán. S habár beláttam ebbe a gondolatba, lehet tán valamelyes túlzás, de hát mégiscsak, mint egy én rám várakozva. Minden esetre emlegették többen is valami sajátságos, mondhatni borzongó elismeréssel, a mi blokkparancsnokunk már éppen 4 év óta él itt. Akkor jutott eszembe, hogy az az esztendő az én számomra is igen jelentőségteli volt, mint hogy én meg pont az évben iratkoztam a gimnáziumba. Igen jól eszembe maradt még a megnyitó ünnepség eseménye is, magam is ott voltam, sötétkék, sújtásos, magyaros, úgynevezett bocskai viseletben. Az igazgató szavait is megjegyeztem, tekintélyes, ha most utána gondolok, kissé ő is parancsnok külsejű ember, szigorú pápa szemmel, szép fehér bajusszal. Záradékul emlékszem, az ókor egy bölcsére hivatkozott. Non scholae sed vitae discimus, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, idézte szavát. Akkor hát viszont ez volt a nézetem. Ez szerint mindvégig kizárólag Auschwitzról kellett volna tanulnom. Mindent elmagyaráztak volna, nyíltan, becsületesen, értelmesen. Csak hogy az iskolában erről 4 esztendő alatt még csak egyetlen szót se hallottam. De persze elismertem feszélyező volna, amelyik nem is tartozik hozzá a műveltséghez, beláttam. Ennek volt azután a hátránya, hogy már csak itt kellett okulnom, megtudnom például, hogy koncentrációslágerben, koncentrációs táborban vagyunk. Ezek sem mind egyformák azonban, magyarázták. Ez itt például Vernichtungslager, azaz, hogy megsemmisítő tábor, világosítottak fel. Már egészen más dolog azonban tették rögtön hozzá, az Arbeitslager, vagyis munkatábor. Ott az élet könnyű, a viszonyok és az élelmezés járt híre hasonlíthatatlan, és ez természetes is, hisz ott a cél is más elvégre. Nos, már most mi is egy ilyen helyre kerülünk majd el, ha csak közben nem jön valami, ami Auschwitzban, ismerték el körülöttem, bizony megtörténhet. Beteget jelenteni minden esetre semmiképp sem tanácsos. Folytattak a felvilágosítások. A kórházak tábora máskülönben amarra épp az egyik kémény, mint a beavatottabbak egymás közt már csak amúgy röviden hívták, a kettesé tövében van. A veszélyt a víz, a forralatlan víz rejti főként az olyan például, mint amilyenből az állomásról a fürdőbe menet én magam is ittam, tehát végeredményében is nem tudhattam. Szó se róla, ott volt a tábla, nem vitathattam, tehát mégiscsak a katonának is szólnia kellett volna, tán úgy találtam. Hanem jutott eszembe, hoho, persze, hisz a célt kell igaz néznem, de hál' Isten úgy tapasztaltam, jól érzem magam, és a fiúktól se hallottam még ez ideig panaszt. Később aztán több egyéb tudnivalóval, látvánnyal, szokással kötöttem még első ismeretséget ezen a napon. Általában elmondhatom, délután minden esetre több híradást hallottam, már többet beszéltek körülöttem a mi jövőnket érintő kilátásokról, eshetőségekről, meg reményekről, mint emitt a kéményekről. Olykor, akárha ott se volna, jelét se vettük. Minden a széljárástól függ, ahogyan sokan kiismerték. Aznap láttam először a nőket is. A drótkerítésnél gyülekező, izgatottan összesereglő emberek mutatták meg, ott voltak csak ugyan, habár nehéz volt kivennem, na meg főként nőkre is ismernem bennük, az előttünk nyíló agyagos földű mezőség túlsó felén a messzeségben. Egy kicsit meg is ijedtem tőlük, és észrevettem, az első öröm, fölfedezés izgalma után az emberek is mind igen elcsöndesedtek itt a környékemen. Csak egy tompán, kisé reszketegen kongó észrevétel ütötte meg a fülem a közelből, kopaszok. És ebben a nagy csendben akkor első ízben vettem ki magam is a könnyű nyáresti szél egy-egy hullámával, bár vékonyan, cincogva, s alig-alig hallhatóan, de semmi kétség, békét hozó, víg zeneszót, ami így, együtt a látvánnyal, mindenkit, engem is oly igen meglepett valahogyan. Először álltam továbbá, akkor még nem tudtam mire várakozva, a barakkunk előtti 10-es rend egyik hátulsó sorában, ugyanúgy egyébként, ahogy minden többi barakk előtt az összes többi rab is várakozott, oldalt, elől, hátul, s amerre csak láttam. És első ízben kaptam le, úgy, amint felszólítottak rá fejemről a sapkámat, mialatt odakint a főúton, lassú, hangtalan siklással a puha alkonyati levegőben, 3 katona alakja bukkant fel kerékpáron. Szép, éreznem kellett, szigorú látvány volt valamiképpen. Akkor is jutott eszembe, micsak, mi rég is nem találkoztam már tulajdonképp a katonákkal. Csak hát bámulnom kellett, hogy ezekben az emberekben, akik olyan ridegen, annyira fagyosan, és mint egy valami megközelíthetetlen magasságból hallgatták meg, egyikük hosszúkás notesz félébe is bejegyezve, a sorompó túloldaláról, amit az innensőn a mi blokkparancsnokunk, ő is kezében hordva sapkáját, mondott nékik, hogy ezekben az egyetlen szó, hang, vagy biccentés nélkül az üres főúton tovább suhanó, már-már valahogy baljós hatalmasságokban, mennyire nehéz volna a szíves szavú, kedélyes testület tagjaira ismernem, akik még ma reggel a vonatnál üdvözöltek. Ugyanakkor halk Ness, egy hang ért a fülemhez, s tőlem jobbra előre feszülő arcélt, egy mellkas domború ívét láttam. Az egykori katonatiszt volt. Úgy suttogta, hogy közben megserezdült szinte az ajka. Esti létszám ellenőrzés, aprót bólintva, olyan mosollyal, olyan ember tudós arcával, aki számára jól érthetően tökéletes világossággal, bizonyos értelemben már-már csakhogy nem, némileg a kedve szerint is történik minden. És akkor láttam először, mert még a sötétedés is ugyanígy talált minket, az itteni éj színét, egy tüneményét is, a görög tüzeket. A lángok meg szikrák valóságos tűzi játékát az ég egész bal peremén. Köröttem sokan suttogták, mormolták, ismételgették a krematóriumok. De már csak egyfajta mondhatnám, mint egy a természeti jelenségnek járó bámulattal inkább. Majd áttréten, s kissé éhes lettem volna, de hát megtudtam, a vacsoránk voltak épp a kenyér volt, és azt végre is reggel megettem már. A barakról, a blokkról viszont az derült ki, hogy odabent teljesen csupasz, minden bútor berendezés, sőt lámpa nélküli cementpadlatú helyiség, ahol az éjjel nyugodalom ismét olyképp bizonyult csak megoldhatónak, mint a csendőrségi lóistállóban. Hátamat a mögöttem ülő valamelyik fiú lábaszárának vetettem, az én térdemnek meg az én előttem ülő támaszkodott neki. És minthogy a sok új élményre, tapasztalatra meg benyomásra, már fáradt meg álmos is voltam, hamar álomba is szenderültem. A következő napokról aztán, ugyanúgy körülbelül akár a téglagyáriakról, már kevesebb részlet, inkább csak a színezetük, egy érzés. Mondhatnám, egy általános benyomás maradt meg bennem. Csak hát ezt nehéz volna meghatároznom. Ezekben a napokban is akadt még mindig új tudni, látni, meg tapasztalni való. Egymásszor ezekben a napokban is megérintett még annak a különös, idegen érzésnek a hidege, amivel első ízben a nők láttára találkoztam. Egymásszor előfordult még, hogy elhűlt, megnyúlt arcok, egymásra meredő emberek gyűrűjében találtam magam, akik egyre kérdezgették egymást, mit szólnak, mit szólnak. S a válasz ilyenkor semmi, vagy majd mindig ugyanaz volt, rettenetes. De hát nem ez az a szó, nem ez pontosan az az élmény, már az én számomra természetesen, amivel Auschwitzot igazán jellemezni tudnám. A blokkunk több száz lakója közt, mint kiderült, a balszerencsés ember is itt volt. Kissé furcsán festett, lötyögő fegyenc ruhájában, minduntalan a homlokába csúszó bősapkájában. Mit szólnak, kérdezte is, mit szólnak? Tehát nem nagyon szólhattunk persze semmit. Kapkodó, zavaros szavait azután már nem igen tudtam követni. Nem szabad gondolkodni, azaz, hogy mégis egy valamire lehet és kell is csak szüntelen gondolni azokra, akiket otthon hagyott, s akik kedvéért erősnek kell lennie, mivel várják, a feleségére meg a két kisgyermekére. Ez volt körülbelül, amennyire kivehettem a lényegük. Hanem hát a fő gond azért itt is csak az volt alapjában, ami a vámházban, a vonatban vagy a téglagyárban. A napok hosszúsága. Már igen korán, épp csak valamivel a nyár középi napkelte után elkezdődtek. Akkor tudtam meg, mi hidegek is Auschwitzban a reggelek. A fiúkkal a barakkunk drótkerítés felé néző oldalához kuporodtunk, szorosan egymáshoz simulva, egymást melengetve oda, épp szemközt a még ferdén álló piros nappal. Pár óra múltán már viszont inkább az árnyékot kerestük volna. Minden esetre itt is telt az idő, itt is velünk volt a bőrdíszműves, és elhangzott egy-egy tréfa. Itt is akadtak, ha nem is patkószegek, hát kavicsok, amiket a selyem fiú sorra rendre elnyert tőlünk. Itt is felhangzott Rozi szava, most énekeljük el japánul. Ezen kívül napi két út az illemhely, reggel egyúttal a mosdó barakjába is, hasonló helyiség pusztán csak dobogók helyett egész hosszában három sor horganyzott vájúval, s mindegyik fölött párhuzamos vascsővel berendezve, melynek apró sűrű lyukain keresztül a víz csordogált. Az élelemosztás, este az appel, no meg persze az értesülések, Ennyivel kellett beérnem. Ennyi volt egy nap rendje. Ehhez járultak még az élmények. Így egy blokksperre, blokkzárlat eseménye a második estén, akkor először láttam a parancsnokunkat türelmetlennek, sőt, mondhatnám ingerültnek. Az ilyenkor beszüremkedő távoli hangokkal, hangok egész zavarával, amelyben, ha jól füleltünk, sikolyt, kutyaugatást és lövések durranását vélhettük megkülönböztetni a barak némiképp fulladtak sötétjében. Vagy megint egy menet látványa, megint a drótkerítés mögül, mint mondták a munkából hazatérőké, és el kellett hinnem, mert magam is úgy néztem, hogy azokon a tákolmányokon amott, melyeket a hátuljövők hoznak, nincs kétség, halottak fekszenek valóban, úgy, ahogy körülöttem állították. Mindez egy időre az én képzeletemnek is mindig munkát adott természetesen. Másrészt viszont állíthatom, mégse elegendőt egy egész hosszú tétlen nap kitöltéséhez. Így is jöttem rá. Még Auschwitzban is lehet úgy látszik unatkozni, föltéve, hogy az ember kiváltságos. Várakoztunk. Vártuk, ha meggondolom, azt tulajdonképpen, hogy ne történjen semmi. Ez az unalom, együtt ezzel a furcsa várakozással, azt hiszem, ez az a benyomás. Megközelítőleg igen, ez jelentheti valójában igazán Auschwitzot, már persze az én szememben. Még valamit el kell ismernem, másnap megettem, sőt, harmadnap már vártam is a levest. Egyáltalán. Az étkezés rendjét Auschwitzban furcsálnom kellett. Reggel hamar megérkezett egy bizonyos folyadék, a kávé, mint mondták. Az ebédet, azaz a levest, meglepő korán már úgy 9 óra tájban tálalták. Aztán viszont mi sem történt e tekintetben, egészen az alkonyattal érkező kenyérig meg margarinig az appel órája előtt. Ilyen kép azután a harmadik napra már meglehetős ismeretséget kötöttem az éhség bosszantó érzésével, és a fiúk is mindenről panaszkodtak. Csak a dohányzó fiú tette azt az észrevételt, hogy ez az érzés az ő számára semmi újat sem mond, és hogy ő csupán a cigarettát hiányolja inkább, a maga szokottan kurta furcsa módja mellett még valami, már csak nem elégtétel forma érzés kifejezésével is az arcán, ami kissé ingerelt is abban a percben, és a fiúk is, azt hiszem, ezért intették le olyan hamar. Bármennyire meglepett, mikor utána számoltam, mégis való tény, Auschwitzban mindössze 3 teljes napot töltöttem csak tulajdonképp el. A negyedik estén már ismét vasúton ültem, a már ismerős tehervagonok egyikében. A cél, így értesültünk, Buchenwald. S habár az így ígéretes nevekkel most már némileg óvatosabb voltam, a barátságosság, mondhatni melegség valamelyes eltéveszthetetlen árnyalata, bizonyos gyöngéd, bizonyos ábrándos, bizonyos irítségféle érzelem színezete némelyik rab arcán azok közt, akik búcsúztattak, mégse egész lehetett pusztán csak tévedés, úgy éreztem. Azt is látnom kellett, hogy sok köztük a régi, sokat tudó fogoly, valamint méltóság is, amit a karszalagok, a sapkák meg cipők mutattak. A vonatnál is mindent ők intéztek, katonákat csak távolabb, a rámpa szegélyén láttam párat, amolyan közrangúbbakat, és ezen a csöndes helyen, ennek a békés estének a szelíd színeiben semmi se emlékeztetett, legfeljebb csak a nagysága, arra a pezsgő izgalomtól, fénytől, mozgástól, hangoktól, meg elevenségtől hevített, minden pontján vibráló, lüktető állomásról, ahol valaha, illetőleg pontosan 3,5 nap előtt kiszálltam. Az utazásról most még kevesebbet mondhatok, minden a szokott módon történt. Most nem 60-an voltunk, hanem 80-an, viszont most nem volt velünk csomag, na meg nőkről sem kellett gondoskodnunk. Itt is volt edény, itt is melegünk volt, és itt is szomjasak voltunk, viszont itt kevesebb kísértésnek is voltunk kitéve, mármint az élelem terén. Az adagot, a szokottnál nagyobb kenyeret, duplázott hasáb margarincs, még valami, külsőre némileg az otthoni szafaládéra emlékeztető, úgynevezett wurstból is egy darabot, a vonatnál kiosztották, s ott rögtön meg is ettem. Először már éhes voltam, aztán már a vonatban nem is volt tulajdonképp hol elraktároznom. Na meg, mivel végtére is nem tudatták, hogy az út ezúttal is 3 napig tart majd. Bohumwaldba is reggel érkeztünk meg, napos, de felhő járta és könnyű szélrohamoktól hűsített, friss, tiszta időben. Az itteni pályaudvar, legalábbis az Auschwitz-i után, csak amolyan vidékies, barátságos peronnak tetszett. Már a fogadtatás kevésbé volt szívélyes. Itt nem rabok, hanem katonák húzták el az ajtót, sőt, jutott eszembe, ez is voltak épp az első igazi, hogy úgy mondjam, leplezetlen alkalom, mikor ennyire közeli összeköttetésbe, ízszoros érintkezésbe kerülhettem velük. Csak néztem. Micsoda gyorsasággal, micsoda szabályos pontossággal megy végbe minden. Pár kurta kiáltás, alle raus, los, fünfe rejen, de végt euch. Pár puffanás, pár csattanás, egy-egy csizma lendülése, egy-egy fegyvervég döfése, egy néhány tompa jajszó, és már ki is alakult. Már vonult is, mintha csak zsinóron húznák a menetünk, melyhez a peron végén, s mindig ugyanazzal a félfordulattal, kétfelől egy-egy katona csatlakozott oda, megfigyeltem minden 5. 5. sorhoz, vagyis minden 25. csíkos ruhás ember mellé 2, úgy körülbelül 1 méter távolságra, s a tekintetét egyetlen pillanatra le nem véve, most már azonban némán, s csupán léptével szabva irányt és ütemet, tartva, mint egy állandó életben ezt az egész, kisi a gyerekkoromban papírszeletek meg ösztökék segítségével a gyufaskatujába irányított hernyóhoz hasonlító, minden ízében folytonos mozgású és hullámzású oszlopot. Mindez kisi el is bódított, egész lenyűgözött valahogyan. Kicsikét mosolyognom is kellett, mivel az otthoni rendőrök hanyag, úgy szóval szemérmes kísérete jutott egyszerre eszembe azon a bizonyos napon a csendőrségre menet. De még a csendőrök minden túlzását is elismertem, csak amolyan lármás fontoskodásnak tekinthetem ehhez a hallgatag minden részletében tökéletesen egybeilleszkedő szakértelemhez képest. S hiába, hogy jól láttam például az arcukat, a szemük vagy hajuk színét, egymás személyes vonásukat, sőt hibájukat, a bőrük egy-egy pörsenését. Mégse egész tudtam valahogy megkapaszkodni mindebben. Mégis, már-már valahogy kétkednem kellett. Csak ugyan, mindennek ellenére is, alapjaiban hozzánk hasonlók haladnak itt az oldalunkon. Végeredményében körülbelül mégiscsak ugyanabból az emberi anyagból valók lényegében véve. De eszembe ötlött, téves lehet a szemléletmódom, hisz én nem vagyok ugyanaz természetesen. Azért így is megfigyeltem, hogy fokonként mindegyre lankásabb meredélyen kaptatunk fölfelé, megint egy kiváló, de nem mint Auschwitzban egyenes, hanem kanyargós országúton. A környéken sok természetes zöldet láttam, csinos épületeket, távolabb a fák közé búvó villákat, parkokat, kerteket, és az egész tájék, a méretek minden arány mérsékeltnek, bátran mondhatom, nyájasnak tetszett, legalábbis az Auschwitzhoz szokott szemnek. Az út jobb szegélyén szabályos kis állatkert lepett egyszerre meg. Őzek, rágcsálók s egyéb állatok voltak a lakói, melyek közül egy kopottas barna medve nagy izgatottan mindjárt alamizsna váró ülésbe is helyezkedett a lépteink zajára, s pár bohókás mozdulatot is tüstén bemutatott a ketrecében, tehát ezúttal hasztala maradt természetesen az igyekvése. Majd meg egy szobrot mellőztünk el, ami az itt kétfelé kanyarodó út közé ékelődő tisztás gyepén állott. Fehér talapzaton nyugvó, s ugyanabból a fehér, puha, szemcsés és fénytelen kőből előállított, az én megítélésem szerint némileg durva, inkább csak hevenyészet műgonddal kivitelezett alkotás volt. A ruházatában hasogatott csíkokból, a kopasz fejéről, de meg főként az egész tevékenységén is mindjárt látszott, rabot kívánna ábrázolni. Előrehajló feje és hátul magasba lendülő egyik lába futólépést utánzott, míg ölében meg kocka alakú, hihetetlen nagy kődarabra fonódott rá alulról, görcsös mozdulattal a két keze. Első pillanatban csak amúgy műélvezettel, mondhatnám, amiként az iskolában is tanultam, minden érdek nélkül néztem, aztán jutott csak eszembe, értelme is van bizonyára, s hogy ez bizony nem éppen igen túl kedvező előjelnek tekinthető tulajdonképp, ha meggondoljuk. De sűrű dróthálózat, majd két zömök kőoszlop közt kitáruló díszes vaskapu, fölötte meg üvegezett, némiképp hajók parancsnoki hídjára emlékeztető alkotmány ötlött a szemembe, majd haladtam is átaladta mindjárt, a buchenwaldi koncentrációs táborba értem. Buchenwald hegyvölgyes vidéken egy magaslat gerincén fekszik, levegője tiszta, a szemet mindenfelé változatos tájék, körös körül erdőségek, az alanti völgyekben falusi házak piros cseréptetői gyönyörködtetik. A fürdő balra terül el, a foglyok többnyire barátságosak, bár más módon valahogyan, mint Auschwitzban. Érkezés után az embert itt is fürdő, borbélyok, fertőtlenítő folyadék és ruhaváltás fogadja. A ruhatár kellékei pontosan azok egyéb iránt, mint Auschwitzban. Csak hogy a fürdő itt melegebb, a borbélyok elővigyázatosabban végzik munkájukat, s a ruharaktáros, ha csak futó pillantással is, de iparkodik mértéket venni rólad. Utána folyosóra, üvegezett tolóablak elé kerülsz, s megtudakolják, nincs-e történetesen aranyfogad. Majd, hajjal is rendelkező, már régebben itt lakó honfitársad, beírja neved egy nagy könyvbe, és sárga színű háromszöget, továbbá egy széles tépés csíkot ad, mindkettő vászonból. A háromszög közepén jeléül annak, hogy végre is magyar vagy, nagy U betűt. A csíkon meg nyomtatott számjegyet olvashatsz, az enyémen például 64.921-est. Ajánlatos lesz, értesültem a kiejtését világosan, értelmesen, és jól tagoltam, mielőbb németül is megtanulnom, így. 64, 9, 21, mivel ezután már ez mindig a válaszom oly esetben, ha netán a kilétemet kérdik. Hanem ezt a számot itt nem írják a bőrödbe is. S ha emiatt aggodalmaskodva még előbb a fürdő tájékán kérdezősködnél róla, az öreg fogoly magasba emelt kézzel és a mennyezet felé fordított szemmel tiltakozik, aber Menschum Gottes Willen, wie sind doch hier ja nicht in Auschwitz, mondja. Mindamellett úgy a számnak, amiként a háromszögnek is, estére már a ruha mellére kell kerülnie, mégpedig a tű és cérna kizárólagos birtokosai a szabók segítségével. Ha igen elunnád a napestig tartó sorállást, a kenyér, illetőleg margarin adagod bizonyos hányadával csinálhatsz nékik nagyobb kedvet hozzá, de enélkül is szívesen megteszik, hisz végtére ez a kötelességük, amint mondják. Buchenwaldban az időjárás hűvösebb, mint Auschwitzban, a napok színe szürke és gyakran permetez eső. De Buchenwaldban megesik, hogy már reggelire forró rántott leves félével lepik meg az embert. Itt tanulta meg továbbá, hogy a kenyér adagja rendesen harmad, de olyik napon fél is lehet, nem pedig rendesen negyed, és olyik napon ötöd, mint Auschwitzban, hogy a déli levesnek sűrűje, a sűrűjében piros húsfoszlányok, sőt, szerencsés esetben egy-egy egész kocka hús is akad, valamint itt ismerkedte meg a culage fogalmával, mert a mindenkori margarin mellé wurst vagy egy kanál lekvár formájában faszolhatsz az itt is jelenlévő és így alkalmakkor igen elégedetnek látszó katonatiszt kifejezése szerint. Buchenwaldban sátrakban laktunk, a Zeltlagerban, sátortáborban, vagy más nevén Kleinlagerban, kistáborban. És szalmával felszórt fekhelyen aludtunk, ha elkülönítetlenül, s némiképp szorosan is, de vízszintesen. A drótkerítés itt a hátsó irányban még áramtalan, de azt, aki éjszaka ne talán a sátrából kilépne, farkaskutyákkal tépetik széjjel, intettek, és az intelem komolyságában, ha első hallomásra meg is leptán, mégse kétkedj. A másik drótkerítésnél viszont, ahol a nagy, a domboldalon föl, oldalra és mindenfelé szétburjánzó igazi, tulajdonképpeni tábor macskaköves utcái, takaros zöld barakjai és egyemeletes kőházikói kezdődnek, minden este jó alkalmi vételig érkezik kanalak, kések, csajkák meg ruhaneműk terén az ilyenkor ott kereskedő helybéli törzslakos raboktól. Egyikük nékem is kínált pulóvert, mindössze csak fél kenyér az ára, mutatta, jelezte, magyarázta. Tehát aztán mégse vásároltam tőle, mivel nyáron nincs szükségem pulóverre, a tél meg végre is úgy tartottam, még messze van. Akkor láttam azt is, hogy mennyi sok különféle színű háromszög, és bennük hányfajta betű is van, melyek közt végül már ki se igazodtam mindig, kinek, hol is hát akkor a hazája. De itt az én környékemen is sok vidéki zamatú szó hallatszott már ki a magyar beszédből, sőt, többször ütötte meg fülem az a furcsa nyelv is, amit először Auschwitzban a bennünket fogadó különös raboktól még a vonatban hallottam. Buchenwaldban a Zeltláger lakói részére nincs appel, s a mosdó a szabad ég, pontosabban árnyas fák alatt áll, épp oly szerkezet lényegében, mint az auschwitzi, de a vájú kőből készült, főként azonban a csőlyukai naphossza csarok spriccel, vagy legalább szivárog a víz, s amióta csak a téglagyárba kerültem, itt először fordult elő velem az a csoda, hogy ihattam, ha megszomjaztam, sőt, olyankor is akár, ha épp csak erre támad kedvem. Buchenwaldban is van krematórium természetesen, de mindössze csupán egy. És ez itt nem a tábor célja, nem a lényege, a lelke, az értelme, mondhatom bátran, hanem csak olyanokat égetnek el benne, akik már a táborba múlnak ki, a tábori élet rendes körülményei közt, hogy úgy mondjam. Buchenwaldban eredt valószínűleg régi raboktól, s jutott hozzám is a híre, legjobban a kőbányától tanácsos óvakodni. Bár, tették hozzá, ez most már alig van csak üzemben, nem úgy, mint valamikor az ő idejükben, amiképpen mondták. A táborértesülők 7 év óta működik, akadnak itt azonban még régebbi táborokból valók is, melyek közül egy bizonyos Dachau, továbbá Oranienburg és Sachsenhausen nevével ismerkedtem meg. Akkor is értettem meg azt az elnéző színezetű mosolyt a mi láttunkra, némelyik jól öltözött, s a drótkerítés túloldaláról való méltóság arcán, akiken 10-20 ezres, sőt, 4 meg 3 jegyű számot is láttam. Táborunk közelében tudtam meg, a művelődés szempontjából nevezetes város, Weimar fekszik, menek híréről otthon, én is tanultam már természetesen. Itt élt és alkotta műveit egyebek közt az az ember, kinek Verreitet so spät durch Nacht und Wind kezdetű költeményét magam is könyv nélkül ismerem, s kinek, mint hírlik, saját keze által elültetett, s azóta törzsökössé terebélyesedett, emléktáblával ellátott, és mi tőlünk raboktól kerítéssel óvott fája is van valahol a táborunk területén, így beszélik. Mindent egybevetve, azokat a bizonyos auschwitzi arcokat cseppet se volt nehéz megértenem. Elmondhatom, Buchenwaldot én is hamar megszerettem.